mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Istenünket a 66. Zsoltár első versének éneklésével. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel a 66. Zsoltár első versét énekelj. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Mózes első könyvének 3. részében, a 9-től a 19-ig terjedő versenyben. A hosszabb szent igét leülve, illő figyelemmel hallgassa a gyülekezet, amint az írva található Mózes első könyvének 3. részében, a 9-től a 19-ig terjedő versekben.
Az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, ezért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadon jár, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeket. Mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj meg belőle egész életedben. Tövést és bogáncsot hajt neked, és a mezőnövényét eszed. Arcod berejtékébe leszed a kenyered, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Jertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Örökké való Istenünk, áldunk és magasztalunk ezen az órán, amiért ma is megállhatunk előtted, és időzhetünk a kegyelem trónjánál, hogy megjelentesd magad nekünk igédben és lelkedben, hogy szeretetednek belsőleg elrejtett titkait ma is felfedd előttünk külsőleg látható dicsőségedben. Úgy, ahogyan tetted azt, Teremtő Istenünk, a világ hajnala óta itt a földön, és ahogy teszed e pillanatban is a mennyben. Áldott légy mindenható Urunk, az Éden, a bőség kertjéért, ahol az első emberpár otthonra lelhetett, és zavartalan békességre, harmóniára juthatott veled, a másik emberrel és a természettel. Köszönjük ajándékodat, a máig ható művelni és őrizni édeni gondját. De megszomorodott szívvel látjuk, hogy az ember, amikor a te helyedre pályázott, mindent, ami édeni volt, elveszített. És mint igaz bíró, Urunk, te nem hagyhattad az akarattal tett bűnt büntetés nélkül. De áldott légy, Teremtő Istenünk, hogy a tőled való szakítás ellenére a te dicsőségedbe kívánod ma is az embert bevezetni. S ha te nem jössz, Urunk, Betlehembe, az átok igék a feledésbe nem merültek volna, akkor a termékeny föld végleg meddő maradt volna. És amíg azt mondottad az asszony, mindenkor fájdalommal fog szülni, ma mégsem emlékszik vissza egy sem a fájdalomra az öröm miatt, hogy gyermek született, és te mégis ezen fájdalom alatt érkeztél erre a világra. Amíg azt mondottad, tövist és bogáncsot terem majd a föld az embernek, ehelyett van búza és virág, de te töviskoszorú koronát viseltél érettünk, és amíg arcunk verejtékével kellene ennünk a kenyeret, ehelyett boldogság és jutalom dolgozni, szolgálni, de te vért verejtékeztél érettünk a Getsemánéban. Mert több az élet annál, aminél mi látjuk általad. Így köszönjük meg, Urunk, az elmúlt hét szent töbleteit, fáradtságok ellenére az erőt, szomorúságok ellenére a vigaszt, gondok ellenére a boldogságot. Köszönjük, amikor lelkünk felüdült és élethez jutott a te lelked által. Áldott légy, Urunk, hogy ez családjaink, gyülekezetünk körében történhetett, miközben gondviselő szeretettel kísértél. De kérünk, bocsásd meg, hogyha boldogságunkat mégis valami külső körülményhez készültünk mérni, és nem a te törvényedhez. Kérünk, hogy szakasszál most minket mindentől, ami tőled távol tartana, és szent lelkeddel segíts, feljebb emelkedni te hozzád, ahol teljes öröm van, hogy töltse el szívünket egészen a hála és magasztalás a te szent neved megdicsőüléséért. Így kérünk az Úr Jézusért, hallgass meg minket. Amen. Helyünket elfoglalva az ige hirdetésére készülve hallgassuk meg egy orgona szolgálatot. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérem, a szólni kívánok, írva található János evangéliumának 5. részében, a 41-től a 47-ig terjedő versekben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel János evangéliumának 5. részéből, 41-től 47-ig terjedő versekből. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert ő én rólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Szeretett testvérek, minden időben feltárja, ami mindenható Istenünk az ő szívét, mondván, jöjjenek és lássák dicsőségemet. A világ kezdetétől fogva, az örökké való mennyei Isten tiszteletig, ezt az ajándékát nyújtja mindenki felé. Noha ez a dicsőség egyedül őt illeti, mégis megjelenik világunkban a dicsőség vágy, ahogy Gárdonyi Géza írja, a dicsőség vágy kép lenni múlandó szemek múlandó tükrében. Azt gondolnánk, hogy a dicsőség vágy egyidős az emberrel, pedig az még az előtti. Egy fellázadt angyal fejedelem, akit sátánnak hívnak, levettetett a mennyekből, mert nyíltan pályázott Isten trónjára, az Isten dicsőségére. Ahogy a Jelenések könyve részletesen leírja ezt a nagy harcot, háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felül kerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Ez az Isten méltósága elleni lázadó lesz, testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket, míg le nem győzte őt a bárány vérével. A mai igénk a dicsőség vágynak háromszoros fájdalmát adja elénk, háromszoros intelemmel. Ezek közül az első intelem ez, hogy a dicsőség vágy a mennyben lakás akadálya, mert kivettetik onnan a nagy dicsőség hajház sátán. Azután ez az ősi kígyó siet megkörnyékezni az embert, mindjárt az Éden kertjében, hogy megtörje az embernek is az Istennel való állandó és boldog közösségét. És ez sikerült is neki. Az ember elemi dicsőség vágya ugyanis ott szunnyadozik a lelkében, és szinte féktelenül feltör ott a bűnesetben. Hallottuk a felolvasott lekcióban, hogy az Édenben, a tiltott fa árnyékában mi mindenre ragadtatja el magát az ember. Pedig volt ott több fa is, sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, a kert közepén az élet fáját, és a jó és rossz tudásának a fáját. És ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról ne ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Figyeljük meg, mit mond a kígyó ott az embernek. Honnan indít? Egy egészen abszurd, gunyoros kérdéssel áll elő, mert ő kezdettől fogva hazug és csúfoló. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Hogy minden fa tiltott? Hogy jön ez ide? Szeretett testvérem, az ördög mindig provokál, beugrott, felbújt, szó szerint káre kihív, előhív az emberből olyat az ördög, ami egyébként az embernek eszébe se jutna. Minden fa tiltott, hát szó nem volt erről. Még ha Évának valami önmagával folytatott elmélkedésébe is kapaszkodna, akkor is a maga mindenség vágyából, a megistenülés vágyából, csak a mindennek birtoklása szempontjából tud beszélni. A beszéd mindig árulkodik a beszélőről. Úgy, ahogyan kísértetiesen felfedi ezt a vágyát, a Jézus megkísértetése történetében is, amikor Jézus a lélektől vitették a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem, mintha az övé lenne. Akkor mondta neki Jézus, távozz tőlem sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Szelíden szólt a mi Urunk, de oly hatalommal, hogy az ördög el is oldalgott. Nem tud és nem is akar mást meghazudtolni Istent, a nagy ördögi dicsőség vágy, és ezt sugallja azóta is az embernek, hogy minden a miénk lehet, hogyha leborulva imádjuk őt. Mindent megnyerhetünk, miénk lehet az egész világ, a nagy nyeremény, csak leborulva kell imádni őt az ő okkult ördögi világában. Minden fa tiltott, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És nyilván az asszony gyengeségét mutatja, hogy beszédet folytat a kígyóval, talán a kíváncsisága is hajthatta, és ennek újszerűsége, hogy egyáltalán szóba áll vele ez a kígyó, és kiemelkedett ezáltal ott az Édenben. Kiderül, hogy milyen veszélyes dolog a nagy édeni boldogságban kísértéssel találkozni. És ezért kell mai világunkban és a saját életünkben nagy boldogságaink közepette, minden kísértéssel találkozva, azonnali megvetéssel azt elutasítani. De az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Ehetünk, és jó hálát adni a mi saját hitbeli álláspontjainkban, a hitbeli szabadságainkért. Csak annak a fának a gyümölcséről folytatja, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos az a fa. Mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Az ördögi dicsőség vágy bevonja az embert a dicsőség vágyok körébe, és vele a bűnbe. Szakítanak a jó és rossz tudásának a fájáról. Nem arról van szó, hogy innentől az ember meg tudja különböztetni a jót a rossztól, hogy ne élné meg az Ézsaiási igét, jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a rosszra azt, hogy, és a jóra azt, hogy rossz, hanem arról van itt szó, hogy valóban megismerhette az igazi jót, ha engedelmes maradt volna az Istenhez, és valóban megismerte az igazi rosszat, mert engedetlenné vált Istennek. Azzal, hogy szakította fáról, az Istentől való függőségét szakította meg. Ahogyan nem sokkal később mondja, az Úr, íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ha valaki igazán tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi az igazi engedelmesség és az engedetlenség, az a mindenható Isten. Az első szüleink így jutottak el az igen jótól, az igen rosszig. És valóban csak erről van szó, hogy baj lenne a tudás vágy. Milyen hatalmas áldás, hogy a Teremtő Isten bennünket felruházott oldhatatlan tudás vágyjal. De lehet ez a tudás vágy a sátán csalogató eszközévé, amellyel Istentől el akar szakítani, amikor az ember Istent akar játszani, feszegetve a teremtettség határát, beleavatkozva a teremtés rendjébe. De a Teremtő nem azért adta a vágyat belénk, hanem hogy minden újabb csoda feltárása után egyre fokozódó csodálatot indítson a szívből, és felszakadjon a zsoltárossal, mi nagyok Uram a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. Sokan akarják mai világunkat az ember felől megérteni, de nem Isten felől. Hogy hogyan történhet meg ez a nagy nyomorúság a mai világunkban, egyszerre ennyi baj, hogyan nehezítheti meg a szívet. Egyszer egy lelki pásztor meglátogatott egy testvért, aki a kórházból érkezett haza, súlyos műtét után, és akinek a beteg ágyához lépeit vigasztalni akarta erősíteni, de annak szeme csillogott, és az arca a szenvedés világos nyomai mellett is csupa mosoly volt. Ezt mondta a beteg. Hálát adok Istennek, hogy oda vezetett az operáló asztalra. Megtudtam, hogy él Isten, és gondot visel rólam. Nem sajnálom a szenvedést és semmi, mindennél többet ér nekem, amit találtam. Mély magasztos tudás, ahogy Barth Károly mondotta, a feleletből él a kérdés. Amikor valaki így tudja kifejteni élete nagy feleletét, élete nagy kérdésére. Hát hová lenne a világ ilyen mély tudás nélkül? Csak hogy az Isten nélküli tudás vágy édeni képe van előttünk, és annak fájdalma, mert az a tudásvágy, ami az Istennek hátat fordít, az lehetetlen, hogy ne találkozzon dicsőségvágyjal. Aki nem Istentől kéri el, és nem neki ad hálát minden tudásáért, az előbb-utóbb önmagát veregeti vállon. És az Isten kincseiből való részesedés, az isteni dicsőség megérintése vágyából lett azután a paradicsomból való kiűzetés és az örökkön visszatérő édeni sóvárgás. Az angyali dicsőség vágy tehát akadálya a mennyben való létnek, és most második intelemként láthattuk, hogy az emberi dicsőség vágy hogyan lett akadálya a paradicsom belé állandó Istennel való boldog közösségnek. Kiűzi Isten az embert az Éden kertjéből, de az ördög legyőzetett a bárány vérével. Halálával Jézus visszaszerezte azt, ami elveszett, és sátán vágya lelepleződött az egész világegyetem előtt. Ezzel egyszer s mindenkorra önmagát taszította ki a mennyeiek és a földiek rokon szemvéből. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiárat az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Írja Pál apostol. Isten, aki az első teremtésben már felragyogtatta a dicsőségét, az újjáteremtésben ezt a dicsőséget Krisztusban ragyogtatja fel. És Jézus jön a sajátjaihoz jeleket, csodákat téve, hozza az Atya dicsőségét, a teljes Szent Háromság dicsőségét, és látjuk, hogy hogyan fogadják őt. János evangélium a mai ige szakaszából a harmadik intelmet halljuk, hogy a dicsőség vágy hogyan lesz akadálya a hitnek. Jézus azokhoz a vallási vezetőkhöz szól, akik olvassák az írásokat, de nem ismerik fel, hogy azok a sorok Krisztusról szólnak. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, mondja nekik Jézus. Az ő minden munkájában és minden szavában a mennyei Atya tett tanúságot Jézusról, mint Isten fiáról. Amit későbbé ő így mondott, aki őt látja, az magát az Atyát látja. És ez nem csak az ő alakjára vonatkozik, hanem az egész itt létére, az egész életére. Az Atya bizonyságot tesz a fiúról számtalan alkalommal, véges végig az Ószövetségben, proféciák nyomán, vagy a megkeresztelésekor ott a Jordánnál Jézus, amikor megkeresztelkedik, hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. De az írástudók és farizeusok ott Jézus körében nem ismerik meg az Atya bizonyságát, az Isten igéje nem marad meg bennük maradandóan, és nem lesznek üdvkövetek, mert nem hisznek a fiúban. Ezek a vallási vezetők szerették és értékelték az írásokat, kutatták a jót és a rosszat, éppen úgy, mint az első ember a tudás fájánál, hogy tudni, mi a legjobb és a legrosszabb. Szerették az örök életről szóló tanításokat, illő kegyességgel, de nem voltak képesek azoknak a Krisztusra mutató gondolataiba, igazságaiba mélyre leszállni. Azt gondolták, hogy a törvény ismeretéből örök életre jutnak. De nem ismerték fel az írott ige és a testélet ige egységét. Nem szerették meg igazán az Isten dicsőségét, pedig minden nap olvashatták ott a zsinagógában a törvényt, sokkal inkább minden nap a saját dicsőségüket munkálták. Jézus rámutat arra, hogy mindennek oka igenis akaratkértés. Mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. És aki ezekre a Jézusi szavakra nem hajlandó oda menni hozzá, azon kiábrázolódnak a rejtett, de valós szabad akaratának zuzmarás vonásai. Aki önmagához méri az Isten fiát, annak nincs önismerete, mélysége, önmaga megüresítése, amelyből egyedül fakadhatna a hit, a teljes szeretet. De azt mondja Jézus Nikodémusnak, aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Szeretett testvérem, attól a perctől kezdve, hogy valaki hisz Jézusban, ahol életté válik az írott ige, a testélet igéig megyünk benne, ráfelelünk egy-egy igeolvasmányokra, a testélet igéhez szólva, kiáltva, attól a perctől fogva, hogy hinni kezdünk Krisztusban, Isten többé nem úgy tekint ránk, mint bűnösökre, hanem mint gyermekeire. Ezt jelenti ez az ige, aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. És aki hisz ő benne és nem jut ítéletre, az kizárja az életében a dicsőség vágyat és a többi vele járó kétségeket. De Jézus azt mondja az őt vádoló farizeusokhoz, én nem fogadok el dicsőséget emberektől. Belelát az ő szívükbe, hogy miről is van itt szó, mi az az indulat, az a lelkiség, ami folyton foglalkoztatja őket. Jézus soha senkitől nem várt emberi dicséretet, hanem sokkal inkább őszinte hitet. Ő mindig úgy viselkedett, hogy a ráirányuló hálát megragadja, az égre emelje, és a mennyei Atya felé fordítsa. Egyrészt, mert ez az Atyát illeti, másrészt azért, hogy soha senki ne gondolja, hogy ő valaha is rászorulna emberi megbecsülésre vagy tiszteletre. mert az általa ajándékozott üdvösséghez senki nem tudna hozzátenni semmit, semmilyen őt illető megtisztelés. Ez ingyen való kegyelemből adatik. De mégis fájdalmas Jézusnak ez a felismerése, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Kiderül, hogy az akarat kérdés mellett ott szunnyadozik a szív kérdés is a farizeusokban. Olyannyira fontos önmaguk szeretete, az egymástól várt dicsőség keresése, hogy már nincs is hely a szívükben az Isten szeretetének. Valóságos hiány az életünkben az Isten dicsőségének keresése, magasztalása. Mindenki mást inkább befogadnak elő a maguk saját tanításával, semmint Krisztus tanítását. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Egy írás magyarázó szerint 64 színlelt messiást számláltak. De van itt egy rettentő utalás a Bibliánkban az utolsó napokra is, amikor majd lesznek az ő leszármazottaik között, akik a nagy ámítónak hisznek, az Antikrisztusnak, aki a saját nevében jön, a nagy törvénytipró, akinek az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és akit az Úr Jézus meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Nagyon jól tudták a farizeusok, hogy aki az Atya nevében jön, aki igazi megtérést és engedelmességet kíván, annak az embernek talán majd ellenszegülnek. De az, aki a saját maga akaratát akarja elismertetni, hízeleg vagy ösztönös vágyakra hivatkozik, talán majd lelkesednek érte. Milyen végzetes hiba önmagunk dicsőítése, önmagunknak a világ fölé való emelése, a büszkeség, a kivagyiság. És ha valaki azt kérdezi, hogy miért van ennyi hitetlenség a világon, miért nem hisznek olyan sokan Jézusban, mi az akadálya ennek, ez a folytonos, szűnni nem akaró emberi dicsőség vágy, még hívőkörökben is. Mert ahol ez van, ott nincsen alázat, nincsen engedelmesség, és észre sem veszik, hogy az életet beteríti lassan az agresszió és a depresszió. Ideig, óráig áltatja magát az ember, hogy a hírnév a másik ember dicsérete, dicsőítése mégiscsak boldoggá teszi. De ha ez nincs, mindent megtesz azért, hogy valamit hozzáhazudjon az életéhez. Mint az az asszony, aki egyszer egy bizottságban tag volt, és ez a bizottság évről évre eldöntötte, hogy azon a szakmai területen, abban a területben, abban az évben kinyerjen egy bizonyos nagy díjat. És abban az évben önmaguk közül őt jelölték ki. És amikor hazament, a férjének büszkén mondta el, hogy ő lett a díjazott. Pedig hát a férje előzőleg szerényen számos nagy szakmai sikert ért el, és elismerést. Mi ez, ha nem önző vélekedés, hiú dicsőségvágy, még a legszűkebb családi köreinkben is. És a legszomorúbb az volt ebben, szeretett testvére, hogy ismertem ezt az asszonyt, aki utólag mondta el bűnbánóan ezt a történetét, és tudtam azt, hogy azelőtt milyen valóságos szakmai sikereket ért el. Hogy semmi szükség nem volt erre, hogy hazudjon. Hogy önmaga dicsőség vágyának éljen. És egyetlen egy ilyen cselekedete képes volt ő benne saját magában romba dönteni addigi egész életét. A dicsőség vágy mindig ilyen, hogy lealacsonyítja az embert még magában is, szemben azzal, hogyha valaki Isten dicsőségét keresi és látja, és így végzi közben a küldetését, az mások szemében inkább felemeli őt. Semmit sem szabad hiú dicsőség vágyból cselekedni, inkább egymást tartsuk különnek önmagunknál. Ha az ember úgy érzi, hogy meg kell tisztelni, akkor rendkívüli veszélyben van, írja Spurgeon. Arról nem is beszélve, hogy milyen nagy erőfeszítést jelent a presztízs kérdés munkálása. Milyen nagy munkát igényel a bűn maga. S ha a dicsőség vágy akadálya a hitnek, akkor végső soron akadálya az üdvösségnek is. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ez az egy dicsőség, a doxa, a görög szó, eredetileg jó véleményt jelent, és abban a világban a Jézus korabeli görög polgárok számára ezt jelentette a dicsőség, hogy valaki jó véleménnyel van róla. Innen nézve, értelmezve az Isten dicsősége, az ő egyetemes jó megítélése, az embernek legmagasabb jó véleménye, a mindenható Istenről való legszebb, legmagasztosabb gondolata. De végül oda teszi Jézus egy pillanatra a kezét a farizeusok pulzusára, és felemlegeti azt, akiben ők igazán reménykednek, a legérzékenyebb pontjukat, Mózest. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az atyánál, van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert ő én rólam írt. Tudjuk, hogy a farizeusok vádolták Jézust, azért üldözték, mert szombaton tette csodáit, és tudjuk azt is, hogy Jézus soha nem vádolt senkit. A szeretet soha nem vádol, és ő csak igaz bíró tud maradni, mert a szeretetnek meg kell ítélnie a szeretetlenséget, ahogyan a világosságnak is meg kell ítélnie a sötétséget. Elhangzanak a proféciák, Mózes szavai, a származásáról, Jézus származásáról számos ige, az Édenkertben az ős evangélium, ellenségeskedés támasztott közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát martosod. A bűnesettel nem sikerült az ördög teljhatalmú terve, hanem tovább folytatódik a küzdelem nemzedékről nemzedékre tartó ellenségeskedésben, és az asszony utóda zárja le Jézus Krisztus méri a végső csapást az ördög hatalmára, és diadalmasan győz a bűn és a halál fölött. De van egy ige, amelyet minden zsidó írástudó ismert, Mózes 5. könyvéből. Prófétát támaszt majd testvéreid közül Istened az Úr, olyat, mint én, őre hallgassatok. És ez az az ige, amit nem fogadtak el, nem érleltek a szívben, hogy ez a profécia magáról, Krisztusról szól. Ha valaki nem hitt ennek a szónak, akkor nem hitt Krisztus szavának sem. Ha valaki a Biblia egyetlen szavát nem hiszi az egészet sem. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Jézus hallatlan szeretet, nem kíván más hitet, új hitet, hanem csak azt, amit Isten az akkori népnek kezébe adott. Bőségesen megadott minden írást Isten ahhoz, hogy felismerjék benne Krisztust magát. De nem éltek ezzel a lehetőséggel, a jézusi titkok felismerésével, az evangélium életüzenetével. Szeretett testvérek, a mindenható Isten dicsőségéhez nem érhet fel sem angyali dicsőségvágy a mennyi jogán, sem első emberi dicsőségvágy a teremtés jogán, sem semmilyen más dicsőségvágy hitbeli előnyök jogán. Sőt, inkább mindezek akadályai az üdvösségnek. Csak ahol a megigazulás megtörtént, ott van jelen Isten dicsősége. A Krisztus vérének értelméből megigazultak örökös társai a fiúnak, egy nem várt ajándék birtokosai, mert a fiú nekik adja saját dicsőségét. Jézus főpapi imájából ma is megkapó dolgot hallanak ki ők, én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi is egyek vagyunk. Így legyen. Amen. Hagyjuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Örökké való Istenünk, áldott légy, azért, hogy miközben odakint mindent beborít a hó, teremtett világodnak, behavazott szép szerelmében, mi itt igéd melege körül újjongva magasztalhattunk. Urunk Istenünk, aki a tőled magát függetlenítő ember szándékát mégis-mégis tiszteletben tartottad, hogy megismerje, mit jelent a veled való állandó közelség nélkül élni, bajlódni az Édenen kívül, és rábíztad erre a világra, áldott légy, hogy mégsem hagytad magára, mert terved volt vele. Mennyei Atyánk, aki fiadban ezt az állandó és örökkön áldott közelségedet megadod mindazoknak, akik hozzá kiáltanak, hozzá mennek, áldassék ezért a te szent neved. Köszönjük, hogy mi is közéjük tartozhatunk, hogy mindig vágyódhatunk oda, ahol nem egymás leheletén élnek, hanem a te szent lelked leheletén, és megérkezhetünk oda a megigazulás útján a te kegyelmedből, ahol a te dicsőséged van. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik úton vannak a te dicsőségedhez. Könyörgünk a szenvedőkért, ahol az önteltség és az önimádat a hozzád vezető útnak akadályává tornyosult. Könyörülj rajtuk, és kérünk, hogy segíts, hogy közöttünk ez ne így legyen. Áldott légy a Biblia igéiért, hogy benne nem csak az írott igéig, hanem minden betűjében a testélet igéig elviszel, és világol elő karjaiba felemelsz. Így könyörgünk mindenség, Ura, népedért, egyházunkért, gyülekezetünkért, hogy emelj fel bennünket te hozzád újra és újra, hogy hirdettessék méltán a te dicsőséged, benned való megújult hittel és reménységgel, mely egyedül a te érdemed, Urunk. Könyörgünk betegeinkért és gyógyítóikért, a személyes szeretetük megújulásáért, hogy téged tudjanak dicsőíteni. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért, most különösen is azokért, akik az elmúlt héten búcsúztatták szerettüket, hogy kísérje vigasztaló szereteted őket az örök élet reménységével, hogyha majd méltán keresik a szavakat, kimondhassák maguk is, tudom az én megváltóm él. Könyörgünk, Urunk, népünkért határainkon innen és túl. Köszönjük, hogy magyar nyelven dicsőíthetünk. Így áld meg vezetőinket, akik országodat munkálják, és kérünk ezért a mai élő emberért, hogy a gyarló dicsőségvágy és látszat kegyesség soha ne foglalja el az igaz Isten félelem helyét a szívekben. Így áld meg ezt a világot, a mennyben eltett dicsőségről dicsőségre, a te szent neved megdicsőléséért. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. A további hirdetéseket helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten minden élők útján utolsó útjára kísértük, urunkhoz költözött Horváth János, 73 éves testvérünket. Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk valamennyi gyászoló testvérünket. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket alkalmainkra a rám következő héten. Csütörtökön 5 órai kezdettel bibliaórát tartom, és vasárnap a szokott rendszerint délelőtt 10 órakor és este 17 órakor Isten tiszteletre várjuk a testvéreket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és végezetül énekeljük a 251. dicséretünk első 2 versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 251. dicséret így kezdődik: meghódol lelkem te néked, nagy felség, szent háromságban, ki vagy egy istenség.